Drága Úr Jézus, felöltöztettük a szívünket, és háladással jövünk a Te szent színed elé. Megköszönjük, hogy Te engedelmes voltál az Atya tervének. Megszülettél, betöltötted a pályafutásodat a földön, és bevégezted a munkát, a megváltás munkáját. És mindezt azért tetted, hogy mi szabadok lehessünk. Szabadok lehessünk az ellenség elnyomása alól. Tudjuk, hogy Te mindezt a Te végtelen szeretetedből tetted. A nagy szeretet elküldte a kisded szeretett fiút, aki közöttünk élt emberi formában, szolgált felénk, és köszönjük, hogy Te most is itt vagy közöttünk. Hálát adunk azért, hogy amikor befogadtunk Téged, akkor befogadtuk az isteni fajta szeretetet, az agapé szeretetet, ami rajtunk keresztül árad és árad, hogy megnyerje az elveszetteket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te hatalmat adtál a sötétség minden ereje felett. És a győztesként feltámadt Jézus nevében, ördög, megkötve tartjuk, sőt, hatástalanítva és ártalmatlanítva a talpunk alatt tartunk, mert Krisztus Téged legyőzött. Megtiltjuk, hogy a drága szentekre a kezedet rátedd, és megtiltjuk a testekben a betegséget, megtiltjuk a rossz gondolatokat a Jézus nevében, mindezeket kivetjük, és hálát adunk, Uram, hogy nekünk adtad a Te drága szent igédet, ami egyrészt világosság, másrészt pedig szellemi eledel és táplálék a számunkra. Köszönjük, hogy a Szent Szellemed által vezetsz bennünket azon az úton, amelyen nekünk járnunk kell. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Kiárasztjuk a drága kenetet, kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy legyenek segítségül mindannyiótok számára. Azok számára is, akik ma nem tudtak itt lenni. Hálát adunk, Atyám, a megtartó kegyelmedért. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszöntsétek egymást a szeretet jeleként, és üdvözöljétek úgy a szomszédotokat, hogy a szeretet az éltető erőnk.
Halleluja!
Szeretettel köszöntünk benneteket, és köszönjük az Úrnak, hogy ilyen szép számmal megjelentetek. A következő meggyőződés született a szívemen, hogy a ságvári gyülekezetet az Úr egy következő szintre fölemelte. Ez köszönhető a nyitott szívnek, a kiigazítható szellemnek, és ez több tekintetben meglátszik. Amikor a szentek keresik a szántóföldet, azaz a vetési lehetőséget, akkor megértést kaptak a hallottakból, és cselekvői a hallottaknak. Félig volt az autó csomagtartója, hogy fölmentünk Pestre, és amit összegyűjtöttetek és küldtetek fel a ifi vásárba, hogy mások is áldást nyerjenek ebből. De többet kaptam, mint amennyit vittem. Hazafelé tényleg meg kellett gyömöszölni a csomagtartót, mert rögtön aradtunk. És ez a szellemiség áthat mindenkit. Egyébként, ha elfogyna a karácsonyi csomagoló papírotok, mondok egy jó tippet. Vegyetek elő születésnapi csomagoló papírt, a papíron rajta van, hogy boldog születésnapot, írjátok oda végre, hogy Jézus. És már is karácsonyi csomagoló papír lesz belőle. Mert ugye az Úr Jézus születésnapját ünnepeljük. Mai tanításunk címe a szeretet mindig ad. Ad és ad. Ez beleillik a karácsonyi ünnepkörbe. Lapozzunk az 1 János 4-hez. Itt kezdjük a mai igeolvasásunkat. 1 János 4-ben a 9-es, 10-es verset nézzük.
Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világba, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
Amen. Az éljünk szó azt is jelenti, hogy életre kelni. És mi akkor keltünk életre, amikor az Úr Jézust befogadtuk. Abban a pillanatban. az a szó, hogy ő szeretett, hogy Isten szeretett, azt is jelenti, hogy kedvel és barátságosan fogad. Az engesztelő áldozat pedig kiengesztelődést jelent. Tehát Isten megbékélt a bukott emberrel. És azért küldte az Úr Jézust, hogy ismét közösségbe lehessen az ember és Isten. Vajon mi indította Istent az embernek a megteremtésére? Van valakinek tippje? Az is többek között, hogy közösségben legyen, igen. Tehát Isten végtelen szeretete volt az az indíték, hogy az embert megteremtse. Hogy legyen családja. Legyen kit szeretni. Az ember is ugyanígy van. Családot szeretne, hogy legyen kit szeretgetni. Az atya és az ember szeretett közösségben élt egészen a bukásig. Ádám engedetlensége és felségáldulása következtében az emberiség elszakadt Istentől, és bejött az átok a földre. Ádám, mint tudjuk, Istentől kapott hatalmat a föld felett, hogy uralkodjon a föld felett. De ezt a hatalmat a kezéből kiengedte, és továbbadta az ellenségnek, a sátánnak. És miután az emberiség elszakadt Istentől, Isten nem avatkozhatott be közvetlenül a földi életnek a dolgaiba. Ahhoz, hogy ő ismét részt tudjon venni az ember életében, tudjon neki segíteni, szövetséget kellett kötnie az emberrel. Ez volt a jogszerű, mert különben illetéktelen beavatkozás lett volna. Mint tudjuk az írásokból, Isten igazságos. A bűnt kénytelen elítélni. Ez pont olyan, hogy ha valaki átmegy a pirosban, az egy vétség, azt szankcionálják. Tehát a büntetést ki kellett szabni. De Istennek a hatalmas szeretete és a kegyelme őt arra indította, hogy ez a büntetés ne az emberisége csúcsa, hanem az ő egyetlen és szeretett fiát. Mert Jézus volt a mi helyettesítőnk. Ő helyettünk és értünk vállalta a földi életet és a megváltás művének a beteljesítését. Az 1 Jánosban ugye azt olvassuk, hogy Isten egyenlő szeretet. Tehát a nagy szeretet elküldte a kis szeretet csecsemőt, a kis dedet, Jézust. És ő állt a helyünkre. Ő kapta az ítéletet, és ő szenvedte el. Ez Isten terve volt. Volt, aki megkérdezte tőlem, hogy Jézus miért nem tudta magát levenni a keresztről, vagy miért nem tudott segítséget hívni, hogy az angyalok serege segítsen megszabadulni. Természetesen kapott volna segítséget, de nem is kért, mert hogyha nem végzi be a keresztművét, akkor nincs megváltás. Akkor mai napig nem tudnánk üdvösséget nyerni, az atyával közösségbe lenni. Tehát ő előre tudta, hogy mi vár rá, de azt írja a Biblia, hogy ő örömét lelte abban, ami a keresztműve után következik. Azaz, hogy az emberek üdvösséget nyerhetnek, és közösségbe lehetnek vele. Igaz, hogy egy csomó szenvedésen keresztül kellett mennie, de ő előre tekintve örömét lelte abban, ami be fog következni. Jézusnak nem lehetett földi apja, mert örökölte volna a bűn természetet. A vérvonal az apát követi. És fölmerülhet a kérdés, hogy akkor az anya az miért lehet földi ember? Mária volt a hordozó tartája a magzatnak, és az apa a Szent Szellem volt, mert természet feletti módon történt meg a fogantatás. Úgy írja a Biblia, hogy a Szent Szellem ugye beárnyékolta Mária testét. Isten talált egy engedelmes asszonyt, jelen esetben ugye Máriát, aki felvállalta a megváltás tervének egy részét. Azaz Jézusnak a megszülését. Az a helyzet, hogy az orvostudomány megállapította már közben, ahogy fejlődött az orvostudomány, hogy külön véredény rendszere van a magzatnak, és külön véredény rendszere az anyának. És a kettő vére nem keveredik. Ádám után minden leszármazott, vérében ott volt a bűn és a halál. Hát mindenki örökölte. De mivel Mária véredény rendszere nem volt kapcsolatban a magzat véredény rendszerével, ezért a bűn természet nem hatott az utódra. Ez kicsit lehet, hogy bonyolultnak tűnik, és körülményesnek. Valakik azt mondják, hogy Mária büntelen volt. Ez lehetetlen, mert aki Ádám után született, az mindenki elveszett volt. Hanem a kulcs, a mesteri kulcs itt van ebben, hogy egy természetfeletti fogantatás által született meg az Úr Jézus. Vegyünk csak példaképpen egy tojást. Ahhoz, hogy a tojás fias legyen, kell hozzá egy kakas. De a tojás véredény rendszere, ami ugye kialakul majd a meleg hatására, a keltetőgépben vagy a tyúkanyú alatt, kialakuló kis csibe véredény rendszere nincs kapcsolatban az anya véredény rendszerével, és mégis egy új élet elindul. És ki kell? 21 nap múltán, ugye? Tehát ez egy természetfeletti terv, és egy természetfeletti fogantatás volt ahhoz, hogy az Úr Jézus bűntelenül tudjon megszületni. Mert ugye az Ószövetségben is a bűnbaknak, makulátlannak és tisztának kellett lennie. Az Ószövetségben a bűnbak az az Úr Jézusnak az előképe. Áldozatként, amit feláldoztak, annak mindig tisztának kellett lennie. Épnek és egészségesnek kellett lennie. Tehát Jézus, mint bűnbak, ő is csak úgy állhatott oda a kereszthez, hogy az ő vérében nincsen ott a halál. Hiszem, hogy ezt szépen leülepszik, és megértést fogtok ebből kapni. Isten a legnagyobb adakozó. Képes volt az egyszülött fiát elküldeni és feláldozni. A szeretetnek a tulajdonsága az, hogy mindig ad. Ad és ad. És Isten mindig előttünk jár az adakozásban. Vegyük őt példaképül, és mi is járjunk ezen az adakozó úton, a szeretetnek az útján. Róma 5:5-öt olvassuk el. Kétféle szeretet létezik. Van az emberi szeretet, ami nagyon könnyen átcsap a gyűlöletbe, mert szélsőséges az emberi természet. Viszont van az isteni fajta szeretet, amit a görög úgy nevez, hogy agapé szeretet. Ez egy gyönyörűséges isteni fajta szeretet, ami a mi szívünkbe kitöltetett akkor, amikor befogadtuk az Úr Jézust.
A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
Amen. Amen. Tehát nekünk a bennünk levő isteni fajta szeretetet munkára kell fogni. Mert ha nem csinálunk fele semmit, akkor semmi hasznunk belőle. A Galata 5:6 írja, hogy a hit motorja az isteni fajta szeretet. És az isteni fajta szeretet nélkül pedig nem működik a hit. Nagyon csodálatos, hogy Isten szeretete soha, de soha nem val kudarcot. Az isteni fajta szeretet mindig képes győzelemre vinni. Csak hagynunk kell, hogy vigyen. Meg alkalmaznunk kell. Az igén kell cselekednünk és megállnunk. A szeretet jelképe a betlehemi jászol és benne a kisded. Ahogy Isten megteremtette az embert a kezdetekben, ugyanúgy Jézus Krisztus keresztműve által az ember újjá születhet, sőt, újjá kellene születni minden embernek, és ilyenkor a szeretettől születünk újjá. És miután újjá születtünk, az 1 János 3:1 azt írja, hogy Isten fiainak nevez bennünket, nevére ved bennünket. Milyen csodálatos gondolat, ugye? Annak ellenére, hogy az isteni fajta szeretet nagy erővel bír, és nagyon jó tulajdonságai vannak, az isteni fajta szeretetnek van ellensége. Ezért a szívünkben levő isteni fajta szeretetet óvni kell. Szükséges, hogy megóvjuk, mégpedig a legveszélyesebb dolog a viszály. A viszály egy fekély. Úgy, ahogy az orvostudomány is eltávolítja a kóros gócot a testből, a viszályt is el kell távolítani a gyülekezeti testből. Mert problémák születhetnek. Azt hiszem éppen a Hegelben magán az alázatról egy kis tanítás. Az alázat azt jelenti, hogy elfogadom azt, akit Isten fölém rendelt, annak az utasítását. Mert Isten olyan építményt alkotott, hogy helyezett fölénk előjárókat. Azokat illik megtisztelni, azoknak az utasítását illik betartani. Tehát a fekélyt ki kell vágni. El kell távolítani. A szeretet az diktálja, hogy a pásztorra bizott nyáj az megőriztessék. Mert ugye a belül levő bárányből belevő farkasokat is ugye nyakon kell csípni. Tehát a gócot el kell távolítani. A magvető példázatában a Márk 4-ben olvashatjuk azt, hogy a világ gondjai, a gazdagság családsága és az egyéb gondok elfojtják az igét és gyümölcstelenné teszik. Ez a három dolog nem ugyanaz. Mindegyik más területet takar. A tövisek közé esett mag ugyanis nem tud gyümölcsöt teremni. A legnagyobb veszély, tudjátok mi? A világ gondjai. Mert ezek tönkre tehetik a keresztény életet. Megbéníthatják a hitedet, leállíthatják az igét, a gondolkodásodat korlátozhatják, és belül megnyomoríthatnak. Szellemi értelemben. Mi a legnagyobb gond a világban? A viszály, a veszekedés. Sátán maga a viszály. Nagyon meg kell vizsgálnunk a szavainkat, hogy mit mondunk. Meg kell válogatni a szavainkat, mert sok esetben a keresztények a saját gyengeségeiket erősítik. Mikor azt mondják, hogy jaj, de nehéz lesz ezt megoldani. Hát embernek lehet, hogy nehéz, de Istennek nem. Kért tőlem valaki tegnap tanácsot, és azt hallottam én is, hogy hát ez nagyon nehéz helyzet. Mit csinál ilyenkor az ember? A saját gyengeségét erősíti. Mit kellene megvallani? Hogy mindenre van erőm a Krisztusban, és a nagyobb lakik bennem, aki felemel, és még a kőfalun is átfutok. Nincs joga egy kereszténynek csúnyán viselkedni, kritizálni a másikat, kötekedni, és beolvasni bárkinek. Nagyon szép gondolatai koplednek ezek, ugye? Nem csak szépek, hanem hasznosak. A cívódásnak a hajtó ereje a testi cselekedetek, amit otthon megnéztettek a Galata 5-ben, a 19-től 21-ig. Itt vannak a testi cselekedetei. A viszály a sátánnak egy hatásos eszköze. Kétféle szellemi törvényről beszéltünk a közelmúltban. Van ugye a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye, és volt ugye a bűn és a halál törvénye. Aki viszálykodik, az gyakorlatilag saját magát a bűn és a halál törvénye alá helyezi. Ez ellentéte a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvényével. A sátán ismeri a viszálykodásnak az erejét, és ő ezért ellenségeskedésben akarja tartani a drága szenteket. Ennél fogva a bűn és a halál törvénye alatt el is tudja őket pusztítani. Egyféle módon törhetjük meg a bűn és a halál törvényét, a krisztusi szeretettel való megbocsátással. Ez a módja. mert Isten mindehhez megadta a képességet, amit ő elvár tőlünk. Ha ő elvárja tőlünk, hogy bocsássunk meg, akkor ő a képességet megadta hozzá, nekünk már csak döntést kell hozni. Az ellenségeskedés következménye, a hit elkezd botladozni. Tehát a viszály előtt be kell zárnunk az ajtót, hogy a hitünk az ingathatatlan legyen. Ha mi isteni fajta szeretetben járunk, akkor nem számít az, hogy mit tett a másik velünk. Azt mondja a Biblia, hogy vess továbbra is szeretet magot. A vetés-aratás törvény alapján mi fog történni? Ha szeretetet vetsz, szeretetet fogsz aratni. Jó tudni, hogy a viszály hatással van a testünkre, azaz az egészségünkre, és hatással van az anyagi életünkre. Egyszer egy pásztortársam megkérdezte, hogy miután újjászülettek, azt várták, hogy valami felvirágzás történik az életükben. Nem, hogy felvirágzás történt volna, azt mondja, hogy inkább rosszabb lett minden. És most találtam meg a tanítás írása közben a választ erre, hogy mi az oka? A családon belüli viszály. Hát nem működik semmi akkor, ha viszályban van az ember. Nem működik a hit, se az anyagiak területén, se semmi. Képzel egy szakember, és szegénységben van. Mi lehet ez? De itt értettem meg, és valószínűleg el is fogom küldeni neki ezt a részt. Koppen tanításában találtam meg, hogy nem isteni fajta szeretetben járnak. Ezért nem működik semmi a családi életükben. Döbbenet, ugye? Tehát mennyire fontos a szeretet? Mert kihat az anyagi életünkre, és kihat az egészségünkre. Lapozzunk el a Lukács evangélium 6. fejezetéhez. Lukács 6.38-at lehet, hogy már majdnem kívülről tudjátok. Ez egy olyan ige, amit gyakran imádkozunk, de nem állt egy kicsit körülnézni, hogy mi is az előzmény. Hogyan vezeti fel ezt az Úr Jézus? Lukács 6-ban a 27-es, 28-as verset nézzük.
De néktek mondom, kik engem hallgattok. Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.
Amen. Olvassuk el a 31-est is.
És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal.
Amen. A jól tegyetek alatt érthető az is, hogy szépen, helyesen és előnyösen cselekedjünk másokkal. Jézus itt tanít. Hogyan maradhatunk távol a viszálytól? Áldjuk az ellenségeinket. Azt tanácsolja az Úr Jézus, hogy maradj meg Isten erejében, hogy győztes életet élhess. A szeretet ugyanis egy védő pajzsot emel körülötted, és megakadályozza az ellenségeskedésnek a következményeit, ez a védő pajzs. Amíg szeretetben jársz, addig a sátán előtt az ajtók le vannak zárva. De ahogy az ember kilép a szeretetből, ezek az ajtók ilyen automatikus módon megnyílnak. A viszálykodókat sátán nagyon könnyen fogjuhajti, és az ő akaratát nyilvánítja meg rajtuk keresztül. A viszály egy világi luxus, és ezt a hívők nem engedhetnék meg maguknak. Az otthon nem más, mint Isten alapította legerősebb intézmény. Szerintetek mi volt előbb? Az otthon a családdal, vagy a gyülekezet? Család volt elő. Tehát Ádámhoz vitte Évát. Tehát a legelső isteni intézmény az a család, az otthon. És az otthonokban a menny szeretet teljes légkörének kellene megnyilvánulnia, és nem a cívódásnak. Ahhoz, hogy a társadalomban ne legyenek problémák. Ahhoz először a családukat kell rendbe tenni. Találkoztunk meg egy óvónénivel, aki valamikor szomszédunk volt, és adtam egy pártyanaptárt, és mondja, hogy hát bizony az ő csoportjában talán 4 gyereknek nem váltak el a szülei. Vagy elváltak, vagy csak kapcsolatban született meg a gyermek, és utána szétmentek. Ez nem Isten rendje szerint való dolog. Nem véletlenül rendelte Isten, hogy egy gyermeknek legyen édesanyja és édesapja. Ez az úgymond normális. Ezzel nem ítéljük meg ezen kívül levőket, hanem inkább segíteni szeretnénk azoknak, akik nem látják az igei utat és a világosságot. Olvassuk tovább a 35-től 38-ig.
Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jól tévő a háladatlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Megbocsássatok, néktek is megbocsátatik. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.
Amen. Jézus először a viszálymentes életről tanít, mert ugye szeretet védelmet ad minden területen. És csak ezután tér rá az üzleti befektetés elvére, az adásra. Lehet, hogy még ilyen szemszögből nem vizsgáltuk meg ezt. Ugyanis az adakozás sem működik megfelelően, hogyha a keresztény nem szeretetben jár. Nem az isteni fajta szeretet vonalán működik. A viszály, a marakodás, a cívódás, az mind a szeretet hiányára val. Gyakran hallottátok, sok helyen idézik, még a szeretet himnuszaként ugye a tévében és a rádióban is elhangzik, ami az 1 Korintus 13-ban van, és 2 évvel ezelőtti falunapon mi is ezt ugye elmondtuk. De az 1 Korintus 13-ban az 1-től 3-ig levő részt, ami a szeretet jellemzői előtt van, azt még nem igazán vizsgáltuk meg. Tehát 1 Korintus 13-ban az 1-től 3-ig. Mit érünk szeretet nélkül? Ez a kérdés. Tehát 1 Korintus 13, 1-től 3-ig.
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból.
Így igaz. Ez mind az isteni fajta szeretetről szól. Tehát nem az emberi szeretetről. Nyelveken szólásra azt írja, hogy ha nyelveken szólok, de nincsen bennem az isteni fajta szeretet, akkor csak zajt csapok. Ennyi. A következő gondolat, a profétálás is haszontalan, ha nincsen bennem az agapé szeretet. Értéktelen lesz a megváltás számomra, ha nem szeretetben járok. És nem mozdulnak el a problémák. Ahogy Jézus mondta, hogy szólj a hegyhez, és elugrik az utatból. De az hittel működik. A vetés nem profitál. És a testemet tűzre adatom is, ide be lehet tudni azokat az öngyilkos merénylőket, akik feletartják magukat robbanóanyaggal, és ide mennek a tömegbe. Meg a buszra, meg a különböző zsúfolt helyekre. Tehát ez az, amikor valaki nem szeretetben jár. A szeretetben járás ismérveit pedig olvassuk a 4-től 8-ig.
A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik.
Amen. Nagyon érdemes ezekben a versekben elmélyedni. Hogyha az isteni fajta szeretetben élsz, az adakozás, a hit, a szellemi ajándékok mind-mind az előmeneteledet szolgálják. A szellemi ajándékok, a gyógyítások ajándéka konkrétan nem fog működni a gyülekezetben, hogyha gyülekezetben viszálykodás van. Ezért történt, a viszályt ki kellett operálni. Mert akkor a többiek látják a kárát. Szent Szellem nem tud mozdulni, a Szent Szellem megszomorodik. Olvassuk tovább a Máté 18-ban. Egy következő gondolatsor. A Máté 18-19-ben ismeritek ugye az egy akaraton mondott imának az erejét. Itt is nézzük meg az előzményt. Tehát Máté 18-ban, 15-től 17-ig.
Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.
Halleluja! Jézus megmutatja ezekben az igeversekben, hogy hogyan szabadulhatunk meg a viszálytól. Következőképpen. Ha panaszod van a másik ellen, menj oda hozzá, és próbáld meg rendezni ővel a dolgot. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy mindenki mást avas be, csak az illetőt kerüld el. Az illetőt szóra sem éltasd. Három lehetőség van a probléma rendezésére. Beszélj az illetővel négy szem közt. Második lépés, vigyél magaddal egy vagy két szentet, és tanúk jelenlétében. A harmadik pedig a gyülekezet előtt. És most jön a lényeg. A 19-es verset nézzük meg.
Ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám.
Halleluja! Ez egy nagyon jó ígéret. Miután Jézus elmondta, hogy hogyan szabadulhatunk meg a viszálytól, végül rávilágít az egyetértésben rejlő erőre. Hogyha ketten, egy akaraton, szeretetben vannak, akkor mindent elérnek. A családokban és a házaspároknál is ezért van az, hogy valakinél működik, és valakinél nem működik. Lehetőségünk van arra, hogy az erőnek olyan mértékében éljünk, ami egy végleges vereséget mér az ördögre. Azt mondja az ige, hogy állj ellen az ördögnek. Hogyan fog ez hatásosan sikerülni? Hogyha a megegyezés ereje és a szeretetnek az ereje összekapaszkodik. Tehát látjátok, ez is szeretet által munkálkodik. Az egy akaraton elmondott ima is szeretet által munkálkodik. Pesten elhangzott, hogy birtokoljuk az erőt. Dicsőség Istennek. De fölmerülhet egy kérdés, hogy miért nem birtokoljuk az isteni erőnek egy nagyobb mértékét? Következő válasz erre. Azért, mert nem mindig járunk szeretetben. Ugyanis, ha jövök haza az autópályán, és valaki bevág elém, és hústestből reagálok, ha birtokolnám azt a nagyobb mértékű mennyei erőt, akkor a hústestből reagálva azt az autót le tudnám az erővel sofőrni az autópályáról. Tehát Istennek biztosnak kell lenni abban, hogy mi mindig szeretetben használjuk az ő erejét. Ehhez viszont nekünk kell fejlődni. És Istennek meg kell bízni bennünk, hogy mi mindig szellemben járunk, és soha nem hústestben. Nem járunk viszálykodásban, veszekedésben, és ehhez hasonló. A szeretet nem érzés. Tehát nem kell ahhoz éreznem valamit, hogy a másik embert szeressem. Hanem a szeretet egy cselekedet, és egy parancsolat. Ezt olvassuk el a János 13.34-ben és a 35-ben. A parancsolat szó jelent rendeletet és utasítást is. Tehát gyakorlatilag az Úr Jézus ad nekünk egy utasítást. A János evangélium 13. fejezetében, a 34-es és a 35-ös versben, hogy így járjunk, ebben a szeretetben járjunk, ebben a szeretetben éljünk, amiben ő élt itt a földön.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
Halleluja! Szeressük Jézust, ilyen egyszerű. Ő is szeretetben járt. Mi legyünk az ő követői. Ezt is mondja a Biblia. Az isteni fajta szeretet ad értelmet az életnek. Isten mindenről gondoskodott, ami a sikeredhez szükséges a jelen való világban, és az elkövetkezendőben is. Krisztusban megváltót adott, hogy széttörje az ördög bilincseit, és ezt a két szót, amit már korábban említettem, ismét mondom, hogy a szívetek beivódjon, hogy az ördög hatástalanítva és ártalmatlanítva lett Krisztusban. Tehát csak szerez ennek érvényt. Jézus törékeny emberként született, de hősiesen bevégezte a megváltás művét, és ezért nekünk folyamatosan hálódásba kell lennünk. A szeretet pedig arra sarkal bennünket, hogy az elveszett embereket Krisztushoz vezessük. Akinek nincs szövetségi kapcsolata Istennel, azok távol vannak az ígérettől, Isten nélkül élnek, és nincs reménységük. Ezt megtaláljátok az Efézus 2.12-ben. Nagyon fontos tudni, hogy aki elveszett, a szövetségünk kívül van. És szövetségen kívül az ige nem működik az életében. És azt a keveset is, amilyen van, az utonálló, a tolvaj, azt is elveszi. Ezt pedig a Márk 4.25-ben találjátok meg. Most már nem olvasunk fel minden igét, az időnk erősen halad. Lukács 2.14-et olvassuk még el. Az a feladatunk, hogy mi közvetítsük a világ felé az Úr kedves esztendejét, ami a Lukács 4.19-ben olvasható. Közvetítsük Isten jó akaratát, és jól tegyünk másokkal, azaz előnyös dolgokat, amilatt azt is érthetjük, hogy vezessük őket üdvösségre. Adjuk meg a lehetőséget arra, hogy befogadják az Úr Jézust. Tehát olvassuk a Lukács 2.14-et.
Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség és jó akarat az emberekhez.
Amen. Ezt úgy is hallottam már vissza, ezt az igét, hogy és békesség a jó akaratú emberekhez. Nem. Itt arról van szó, hogy Isten szeretete, békessége és jó akarata van az emberek irányába, mert a kegyelem korszakában élünk, és elküldte az Úr Jézust. Elküldte a megváltásunkra, ő ezt bevégezte. Tehát a jó akaratát tapasztalhatjuk meg Istennek. Abban a korszakban élünk. Ahogy a Lukács 4.19 írja, hogy az Úr kedves esztendeje, az a görögben azt is jelenti, hogy az elfogadó időszak. Más néven ugye úgy nevezzük ezt az időkorszakot, hogy a kegyelem korszaka. Tegnap hazafelé a kocsiban egy kérdés fölmerült. A Máté 5.3 azt írja, hogy boldogok a lelki szegények. És olyan boldog voltam, amikor a választ megtaláltam. Nézzétek meg, hogy van ez a miénkben? A Máté 5.3-ban? Mert szellemben szegények. Tehát az a szó ott, a görögben, nem lelket jelent, hanem szellemet.
Áldottak a szellemben szegények, mert övék a mennyeknek
érzelmet. Igen, tehát áldottak a szellemben szegények, tehát nem lelki szegényekről van szó, hanem szellemben szegények. Egy párszor ezen az igen, én is úgy átmentem, hogy Uram, ezt nem értem. És most az Úr kegyelméből két másik fordítás segítségünkre siet. A Vida fordítás azt mondja, hogy boldogok a szellemben nincstelenek, azaz a szellemi koldusok, mert Isten királysága az övék. Kik a szellemben koldusok? Mi is azok voltunk, amikor újjászülettünk. Mert az igéből semmit nem tudtunk. De miénk volt Isten országa abban a pillanatban, hogy befogadtuk az Úr Jézust. Erre mondja ugye az ige, hogy mint a hamisítatlan tejre vágyakozzatok. És azon növekedjetek. Aztán az egyszerű fordítás ez még világosabbá teszi a számunkra. Boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övéké Isten királysága. Tehát amikor valaki újjászületik, Isten újjáteremti a belső emberét, az pontosan olyan, mint egy masszív egy csecsemő. Ellátásra szorul, táplálékra szorul. És ha valaki felismeri, hogy nekem bizony tanulnom kell a szellemi dolgokat, a bibliai tanításokat hallgatnom kell, magamhoz kell venni, akkor ő az, akiről itt az ige ír. Hogy felismerte, hogy nekem igenis szükségem van a szellemi táplálékra. Jézus is mondta, hogy nem csak kenyérrel ér az ember, hanem Isten minden igényével. Itt is elhangzott a szegény szó, és a múlt héten is beszéltünk arról, hogy amikor valakire azt mondják, hogy szegény, nem okvetlenül a pénztelenséget kell érteni alatta. A magyar szóhasználatban ti is használjátok azt, hogy ha hazaérkezik valaki a esőben, vagy beérkezik a munkahelyre, mondjátok azt, hogy jaj, szegény lelkem, hogy elásztál? Hát ez a szegény szó nem a pénztelenségre utal egyáltalán. Tehát inkább egy sajnálat. Tehát a sajnálkozás egy formája az, amikor azt mondjuk, hogy jaj, te szegény, ez meg ez történt veled, ugye? Jelenthet természetesen ugye olyan értelemben pénztelenséget is, de a mondat értelme határozza meg azt, hogy most mire kell gondolni. Úgyhogy most még kerekebb lett a megértésünk és a világosságunk ebből. Halleluja! Van itt egy igei megvallásunk, a szeretet erejéről szól. Mondjuk együtt. A szeretet hosszú tűrő.
A szeretet hosszú tűrő.
Kegyes.
Kegyes.
A szeretet nem irigykedik.
A szeretet nem irigykedik.
A szeretet nem kérkedik.
A szeretet nem kérkedik.
Nem fuvalkodik fel.
Nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik égtelenül.
Nem cselekszik égtelenül.
Nem keresi a maga hasznát.
Nem keresi a maga hasznát.
Nem gerjed haragra.
Nem gerjed haragra.
Nem rója fel a gonoszt.
Nem rója fel a gonoszt.
Nem örül a hamisságnak.
Nem örül a hamisságnak.
De együtt örül az igazsággal.
De együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez.
Mindent elfedez.
Nem kitereget.
Nem kitereget.
Mindent hiszen.
Mindent hiszen.
Mindent remél.
Mindent remél.
Mindent eltűr.
Mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy.
A szeretet soha el nem fogy.
Ez alapján.
Ez alapján.
Szeretem az embertársaimat.
Szeretem az embertársaimat.
Szeretet van a szívemben.
Szeretet van a szívemben.
És nem gyűlölet.
És nem gyűlölet.
Megbocsátás.
Megbocsátás.
És nem harag.
És nem harag.
Alázat.
Alázat.
És nem büszkeség.
És nem büszkeség.
Öröm.
Öröm.
És nem keserűség.
És nem keserűség.
Békesség.
Békesség.
És nem háborúság.
És nem háborúság.
Szelídség.
Szelídség.
És nem felgerjedés.
És nem felgerjedés.
Hűség.
Hűség.
És nem hütlenség.
És nem hütlenség.
Jóság.
Jóság.
És nem gonoszság.
És nem gonoszság.
Mértékletesség.
Mértékletesség.
És nem mértéktelenség.
És nem mértéktelenség.
Ilyen szívvel fordulok az emberekhez.
ilyen szívvel fordulok az emberekhez,
mert ez a szeretet, ég a szívemben, és engedem, hogy átfoljon, rajtam keresztül, mások felé.
Az embereket felsegítem,
és nem eltaposom.
Ezért
feléjük nyújtom,
segítőkezem.
Szeretem ellenségeimet,
áldom azokat,
akik engem átkoznak,
és jót teszek azokkal,
akik engem gyűlölnek,
és imádkozok azokért,
akik háborgatnak és kergetnek engem.
A szeretet megváltoztatja
az életemet,
és mindazokét,
akik körülöttem vannak.
A szeretet
az ember éltető ereje.
Száműzi a bűnt,
a bánatot,
az aggódást,
és a gondot,
amelyek felőrlik
az életünk erejét.
A szeretet nyugalmat,
és gyógyító,
éltető erőt ad,
nekem is.
Amen.
Szép volt. Akkor a Szent Szellemet tette. Úrvacsorával kezdjük. Az első korintusi levél 11. fejezetéből szoktam én felolvasni az igét. Álljatok fel, legyetek kedvesek. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te drága szentvéred folyamatosan eltörli a mi hibáinkat, vétkeinket, és tisztán járulhatunk a te szent színed elé. Megköszönjük, Uram, hogy te makulátlannak látsz bennünket. A Jézus Krisztus szent nevében. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Pedig, ha mi megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg. Amen. Az Úr Jézus Krisztus szent vére olyan erővel bír, hogy a mi hibáinkat, vétkeinket nyomtalanul eltörli. Bármi is történt egy órával ezelőtt, bármi is történt a múlt héten, áraszt ki a hitedet abban, hogy a szent vér úgy, mint az ablaktörlő lapát az autón, az eltöröl. És te se emlékezz rá. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálakat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mielőtt bevesszük, megköszönjük neked, drága Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. És most, hogy a te jelképes testedet magunkhoz vesszük a gyógyulást is. Amen. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mielőtt magunkhoz vennénk az Úr Jézus jelképes vérét, megköszönjük az ő szent féráldozatát. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te helyettünk és értünk voltál a kereszten, és a kiontott drága szent véred fedezi be az életünk minden percét és minden mozzanatát. Köszönjük a szent vér oltalmát és a tisztító erejét a Jézus nevében. Amen. Gyertek sorba előre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát, feltámadását hirdessétek, amíg eljövend. Amen. Most következik a gyógyító sor. Köszönjük a Szent Szellemnek, bekapcsolta az ajándékokat. Izületre van gyógyítókenet. Mostanában az fogalmazódik meg a szívemben, hogyha egy tünet próbálkozna a testemen, akkor a következőt vallom meg, hogy ez a tünet is abba a csomagba tartozik, amit Jézus elhordozott. Tehát nevezd meg, hogy tüdőlötyög és májhápogás, ez a tünet is abba a csomagba tartozik, amit Jézus elhordozott. Ezért nekem ez nem lehet. Amit a testemen érzek és látok, ez nem valóság, hanem ez hazugság. Mert ezt az ige alapján mondom. És nem az alapján, amit látok és érzek. Halleluja. A kezünket hittel rátesszük a hozott ruhadarabokra, a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten természetfeletti erejét. Áradkenet, áradkenet, áradkenet a Jézus nevében. És hiszük, Uram, az ige alapján, hogy a kenet raktározódik a szövetekben, és eljut a betegekhez az otthonokba, a Jézus nevében. És amikor hittel a kenettel teli ruhadarabokat a testekhez érintik, a kenet kiárad, megtöri az igát Jézus nevében, és az emberek szabadokká válnak a te hatalmas kegyelmed által, és a végtelen szereteted és jóvoltod által, a Jézus nevében. Amen. Nagyon röviden a testi alkalomról. Az elvetett magot fel lehet támasztani. Kétféle módon. Vagy hittel ugye meg kell szülni a szellemi világot, és utána ugye áthozni. Vagy pedig az elvetett mag, ami nem kelt ki évek során, azokat életre lehet kelteni. Szólni, hogy kelj fel, növekedj, hozzá a gyümölcsöt, és jöjjön be az életedbe, jöjjön be az életedbe. Jézus Krisztus elfogadásával a feltámadás erejét fogadtuk be. A teremtő képesség bennünk van, és ezt úgy tudjuk működtetni, hogyha megnyitjuk a szánkat az igére, és nem másra. Van egy nagy probléma a keresztények életében. Ugye tudjuk, hogy az ember szellem, lélek és test. És lehet, hogy a lélekről keveset szóltunk. Ez ebben a tanításban nagyon szépen le van írva, hogy sok esetben a lélek veszi át az uralmat, meg néha a test is, a szellem helyett. De egy újjászületett keresztény életében a szellemnek kellene uralkodnia. Az attól függ, hogy a három közül mi uralkodik, hogy melyik kettő társul. Pontosabban a lélek az, amelyik vagy a szellem oldalára áll, vagy a test oldalára. És ennek következtében lesz ugye vagy testi keresztény, vagy szellem szerint járó keresztény. Tehát a lelket kordába kell tartani, és megmondani, hogy nem te vagy a főnök. Tehát nem az érzelmeink és az érzéseink a főnök. Tudatni kell a lelkünkkel, hogy nem te vagy a vezető, és a Szent Szellem tudja helyre tenni a lelkünket, hogy már pedig nem te vagy a főnök. A Szent Szellemnek és az emberi szellemnek karöltve kellene a vezetőnek lenni. És ugye a lélek hová billen, szerintem előbb szóltam, hogy ettől függ, hogy most testi keresztény lesz, vagy szellem uralta keresztény lesz. Találkoztam egy keresztényel, akivel beszélgettem, és össze volt zavarodva. El is mondta, hogy ő, amit talál az interneten, az mindent elolvas egy bizonyos témában. De a Szent Szellem bennünket vezet. És ő sem figyelt a Szent Szellemre, hogy hova plantálta el, melyik gyülekezetbe, és melyik tanításvonalra kapcsolta rá. De ami csak létezett az interneten, azt mondta, mindent megnézett, és ez egy zavartságot hozott. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy a Szent Szellem nekünk mit készít. mit készít az Atya, és a Szent Szellem fogja megmutatni, mert ő a legjobbat akarja számunkra adni. Úgyhogy a lélek az az a terület, ahol az érzelmeink akarnak uralmat venni. Mai tanításban elhangzott, ugye, hogy nincs jogunk senkinek beolvasni, és ehhez hasonló, ugye? Ha valami gondod van, akkor beszélj meg az Úr Jézussal. Mondd el neki a gondodat és a bánatodat, és ő majd rendezi. Tehát az érzéseinknek, az indulatainknak nem szabad, hogy teret adjunk. Ez a lényege a kis tanítás kivonatnak. Az egész tanítást természetesen ugye nem lehet leadni időhiányában, de inkább egy kis kíváncsiságot és vágyat szeretnék ezzel ültetni a szívetekbe. Hogyha valaki ezen téma iránt érdeklődik, akkor megtalálja. Az Úr Jézus a szívek ajtaján kopogtat. De ez az ajtó egy nagyon érdekes és speciális ajtó, mert nincs kívül kilincs. Tehát Isten senkire nem tud rátörni, hanem mi engedhetjük be a szívünkbe, mert csak belül van kilincs. És Jézus azért halt meg, hogy nekünk örök és új életünk legyen. Hogy megváltást kapjunk a betegség, a szegénység, a szellemi halál átkától, minden rossztól, és meglegyen a mennyei állampolgárságunk. Pál apostol azt mondja a Római Levél 10. fejezet 9-10 versében, hogy aki a szívében hiszi, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és erről a szájával tesz megvallást Isten előtt, az üdvözül. Következő imádságot hívjuk ehhez segítségül. És kérünk szépen benneteket, hogy őszinte szívvel mondjátok utánunk. Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem, Isten előtt. Kérlek Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram, megváltom és gyógyítom. Elfogadom a megváltó munkádat, és hittel megvallom. Jézus, te vagy az én Uram, megváltom és gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Ebben a pillanatban, aki most fogadta be az Úr Jézust a szívében, Isten a belső emberét, a szellemét újjáteremtette. Ez a szellemi újjászületés, és a szellemi újjászületés szükséges az üdvösséghez, az örök élethez, a mennyei állampolgársághoz. Ez gyakorlatilag az első áldozás, illetve a konfirmálás során kellene, hogy megvalósuljon. Istennek van még egy ajándéka. Az egyik ajándék az Úr Jézus, akit elküldött a földre, a második pedig Isten Szent Szelleme, akit szintén elküldött a földre, Jézust felváltani. Tehát az első pünköstkor ugye eljött a Szent Háromság harmadik tagja, és ahogy mi szülők nagyon szívesen adunk ajándékot a gyermekeinknek, azt mondja Lukás 11.13-ban az ige, hogy Isten is nagyon szívesen ad ajándékot az ő gyermekeinek, de elsősorban az ő Szent Szellemét adná, és ehhez nem kell más tenni, csak kérni. Ez a közismert nyelven a bérmálásnak megfelelő imádság következőképpen hangzik. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben, hogyha valaki Jézus nevében kéri tőled a Szent Szellemedet, te örömmel odaadod őt. Ezért drága mennyei atyám, a te ígéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel. Keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ennek alapján most hitben vallást teszek. Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem, beteljesedtem, és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám! Köszönöm, Jézusom! A Szent Szellem örökké bennem van, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Az Új Szövetségben Isten Szent Szelleme az a vezető, aki bennünk lakik keresztényekben, és a tanácsaival lát el bennünket, hogy merre menjünk, mit csináljunk. Ez egy más kérdés, hogy mennyire hallgatunk az ő hangjára, vagy a útmutatására.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.